Tehát a mai alkalom címe szellemi lepra. Remélem meg tudom majd magyarázni, és el tudjátok fogadni Isten igéje alapján. Lapozzatok a Lukács evangélium a 4. fejezetéhez, hogy ne szaporítsam a... Lukács 4.1. Jézus pedig a Szent Szellemet, bocsánat, imádkozok. Mennyi atyám, hálát adok neked az te igédért, és megint megalázkodom a szívemet, meghajtom Jézus nevében a te igéd előtt. Hálát adok, Uram, te neked a kijelentésnek és a bölcsességnek a szelleméért. És imádkozok, Uram, azért, hogy Isten igéje a mai napon is hathatós legyen. Áttörést hozzon Isten igéje a szellemünkben, szívünkben, lelkismeretünkben, hogy meg tudjon győzni bennünket Isten az ő igazságáról. Szakíts le, Uram, minden hamis igazságot, hamis szeretetet és hamis hitet. Imádkozok Jézus nevében, hogy Isten igéje felépítsen és bevigyen bennünket az örökségbe. Uram, megalázkodom te előtted, és azt mondom, Szent Szellem, légy Úr, az Isten tisztelet fölött, vezesd a számat és a torkomat. És amit Isten eltervezett, azt megcselekszi, és megvallom azt Jézusnak a nevében, hogy egy hiába való ige sincs az úgy történetben. Minden ige, amit Isten kimond, az céllal van kiküldve. Teremtő erővel, hogy megcselekedje, amit Isten elképzelt, és megvalljuk, Isten kegyelmében állunk. Ámen és ámen. Jézus pedig a Szent Szellemmel telve visszatért a Jordántól, és vitetett a Szent Szellemtől a pusztába. Utána bemegy a pusztába, és legyőzi az ördögöt. Állandóan az az ördögnek a célja, hogy meghiúsítsa Isten tervét, a szellemét bevigye egy kontroll alá, és ne higgye el, hogy ő kicsoda. Ma ugyanezt csinálja az ördög az újjászületett keresztények életében. Meghiúsítsa, elbizonytalanítsa azt, hogy kik vagyunk Krisztusban. Három dolgot azonnal mondanék arra, hogy miből kellene szerintem sokunknak paradigmaváltást létrehozni. Az első dolog az, a réma egyelő a prófita igével. Ez az első dolog. A második, hogyha neked érzelmi sírléseid vannak, akkor kérlek téged, ne különböző vallásos könyveket olvassál, hanem fogd meg a Bibliát, és kezd el Isten igét azon a területen olvasni, hogy mit mond rólad az új szövetség. Te ki vagy Krisztusban? Ezt a két dolgot akartam elmondani. Húzd alá pirossal, ki vagy Krisztusban? És utána, ha ez bement a szívedbe, prófitai módon, akkor erre állj rá, és ezzel harcolj. És ezzel harcolj. Ne azzal harcolj, elképzeled, hogy hogyan tudod majd az életedet megvalósítani, hanem azzal harcolj, amilyen kijelentést kapsz Isten igéjéből. Egy kérdésem van hozzátok. Mit tanít Jézus Krisztus a pusztában, hogy hogyan kell legyőzni az ördögöt? Isten igéjével, így van. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezen belül pedig a rémával. A réma egyelő a prófitai igével. A prófitai ige az a rémában van benne. A rémában. A réma pedig az Isten igének a kijelentett valósága számodra. Amikor kijelentődik számodra az a realitás, ami az életedre nézve szükség és megoldás. Tehát van egy income és van egy outcome. Az income az, a bejövetel az, amikor bejön a prófita ige, az outcome pedig, amikor a szádon keresztül megvallod azt. És Jézus ugyanezt tette a pusztában. Bejött Isten szájából Isten rémája, itt a réma szó szerepel egyébként, de nem erről lesz ma szó, és a rémát kezdte el megvallani. És nem tudta a szellemét az ördög elidegeníteni Isten királyságától, nem sikerült neki belépni a szellemébe, és nem sikerült megtompítani a szellemi füljáratait, a szellemi szemjáratait, és a szellemi értelmi képességét. Ézsaiás megmondja, belelátott a természet fölötti világba, hogy három területe van a szellemi felfogó képességünknek. A szellemi fülünk van, szellemi szemünk van, és szellemi értelmünk van. Bőszabadul egy ember életében Isten igéje által, akkor elkezd látni, hallani és megérteni bizonyos szellemi realitásokat, ami benne van Isten igéjében. És Jézus azt mondja, majd beszélünk erről, hogy a királyság elhozta ezt a látást, ezt a kijelentést, és ha valaki megérti ezt, akkor gazdag lesz szellemben, gazdag lesz anyagilag, és gazdag lesz lélekben. Tehát érzelmi területén nem lesznek kisülések. És gyakorold ezt a hitedet. Jézus pedig megtért a Szent Szellemnek az erejével Galileába, és híre ment néki az egész környéken. És ő tanított azoknak zsinagógáiban, dicsőítvén mindenkitől. És ment Názaretbe, ahol felnevelkedett, és bement szokása szerint szombatnapon a zsinagógába. És felállt olvasni. És adták neki Ézsaiás prófita könyvét, és a könyvet feltárván arra a helyre nyitotta ki, ahol ez volt írva, az Úrnak a szelleme van én rajtam, mert felkent engem, hogy a szegényeknek evangéliumot hirdessek, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, a vakoknak szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendeit. És behajtván ezt a könyvet, átadta a szolgának, és leült. És a zsinagógában mindenkinek a szeme őre áll volt függesztve, ő pedig kezdett hozzájuk szólni, ma teljesedett be ez az írás a ti hallásotokra. És mindnyájan bizonyságot tettek felőle, és elámékodtak kedves beszédein, amelyek szájából származtak, és mondának, ahogy nem József fia ez? És mondanék ki, bizonyára azt a példabeszédet mondjátok nekem, ez a tudomány beszéde, orvos, gyógyítsd meg magadat, amiket hallottunk, hogy Kapernaumban történtek, itt a te házadban is cselekedd meg azokat. És mondd nekik, bizony, mondom nektek, egy proféta sem kedves az ő hazájában. És igazán mondom nektek, hogy Illés idejében sok özvegy asszony volt Izraelben, mikor az ég 3 esztendeig és 6 hónapig be volt zárva, úgy, hogy az egész tartományban nagy éhség volt. Mégis azok közül senkihez nem küldetett Illés, csak Szidonban, Szereptájában, Szidonak Szereptájának, az özvegy asszonyhoz. És Elizeus proféta idejében sok bélpoklos volt Izraelben, de azok közül egy sem tisztult meg, csak a Szíriából való Námán. És Betelének minnyien haraggal a zsinagógában, mikor ezeket hallották. És felkelvén kiűzi őt a városon kívül, vitték őt annak a hegynek szélére, amelyen az ő városuk épült, hogy onnan letaszítsák. Ő azonban közöttük átment, eltávozott. Amen. Halleluja. Az üzenetnek, a mai üzenetnek az a célja, hogy felismerd azt, hogy hogyan tud Isten prófitai igéje bemenni a szívedbe. Hogyan tud bevenni az otthonodban, és hogyan tud bemenni ezáltal az egész sors vezetésedbe. Miért mondom az otthont? Azért, mert azzal, hogy Isten beküldi az ő igéjét a szívedbe, azzal meg akarja változtatni az otthonodat. Az otthonodat, a családodat, a házadat. Szokták mondani sokan, hogy jelentkezni szeretnénk az Isten keresésre, vagy a szolgálatra, stb. Stb. Azt mondom neked, ha szeretnél jelentkezni az Úrnál a szolgálatra, akkor először neked a házadban kell Isten szolgálni. Ez az új szövetség tanítása. A házadban. Aki vagy a házadban, az vagy te a gyülekezetben is. Nincs két ember. Próbálunk két embert létrehozni, nem sikerül. Amikor újjászületik a személy, akkor egy új identitás kezd el benne élni. A belső emberében. És nagyon fontos az, hogy amikor elkezd ez az új identitás felnőni, Isten igéje által, ugye az szül bennünket újjá, illetve a vízkeresztség, illetve a Szent Szellem. Ez a három. Ige, víz, meg a Szent Szellem. És akkor újjá szült bennünket Isten, akkor fontos, hogy átadjuk az lelkünket, a szándékunkat, az akaratunkat, az érzelmeinket, a gondolatainkat ennek az új teremtésnek, az új identitásnak. Ugyanis, ha nem történik meg ez a változás, akkor egy skizoid állapotba kerül a hívő. Ugyanis, nem tudja sokszor, hogy ő most hívő, vagy nem, vagy hitetlen, ha nem adja át azokat a területeket Istennek, amelyekre folyamatosan Isten rámutat. A megszentelődés szellemileg azonnali, de van egy progresszív része, egy növekedés, egy fejlődés alatti része. És ha nem engeded meg, hogy a lelked, az érzelmed, az akaratod, a tudatod, az egész lényed átmenjen ezen a növekedésen, ezen a fejlődésen, akkor egy skizoid állapotba lehet kerülni. És nem tudod, hogy te most ki vagy valójában. És nagyon sok ember azért, a körülöttem is voltak a 20 évvel ezelőtt, nagyon sokan, akik elkezdték velem együtt a kereszténységet, és azért mentek gajra, mentek egy rossz pályára, mert nem bírták földolgozni ezt az állandó csiki-csukit. Hol kint, hol bent. És ez a csiki-csuki, ez embert fölörli. Ezért nagyon fontos az, hogy ma úgy hallgass Isten igéjét, hogy ha van csiki-csuki az életedben, abból kigyere. Mert nem bírod feldolgozni egy idő után a lelked, az érzelmed, a tudatod, hogy most ki vagy valójában. De elmondom neked, ha újjászülettél, Isten fia vagy. A fiúság az nem férfi és nő nem. Az egy valóság, az egy szellemi elő, az egy szellemi tudatállapot, ez egy új identitás. Úgy is mondhatnám, csúnya szót, faj, új faj született azzal, hogy újjászülettél. És maga a fiúság szó görögül semleges nem. Nem nő nem, és nem férfi nem. Semleges nem. Direkt azért, hogy fölfogd azt, hogy te Isten gyermeke vagy. Akár hölgynek születtél, akár fiúnak. Amen. És Jézus azt mondja, hogy ő azért jött el a szellem erejével, mert rajta van Isten jelenléte, felkente őt az Úr, és elmondja a programját. Elmond egy pár dolgot. És a 19. versszakban úgy folytatja Ézsaiás proféciáját, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. Maga a héberül ez a szó, hogy kedves esztendő, úgy is lehet fordítani, hogy Istennek a stratégiáját. Istennek az előre elhatározott célját. Tehát maga az, hogy Jézus fölállt, és ki elmondja, hogy ő neki kenete van, föl van kenve, ezzel elindult egy történelmet átalakító változás, egy civilizációt átalakító változás. Ők még nem tudják, mi már tudjuk. Azzal, hogy Jézus Krisztus fölállt a templomban, megváltoztatott mindent. És behozta az atyának a tökéletes tervét, ami miatt vagyunk mi újjászületettek. És ez a kedves esztendő ez azt jelentette, hogy kinyílt a tér egy új korszakra. Kinyílt a tér, a szellemi tér, egy új, a szellemi tér kapuja egy új lehetőségre, hogy eljöjjön a fölkent, a Krisztus. Az Ószövetségben nem jelenik meg így ez a név, ilyen erőteljesen markánsan, mint az Új Szövetségben, ahogy olvasod a Ószövetség hasábjait, hogy felkent. Maga a felkent kifejezést három személyre használták az ószövetségiek, tehát a Ószövetség írói, illetve hát a Isten népe, izraeliták, a papra, a királyra és a prófétára. A papra, a királyra és a prófétára. Ezért, hogyha tanulmányozod az igét, és szeretnéd többet megtanulni a kenetről, mi a kenetnek a feladata, célja, akkor tanulmányozd a prófétákat, a papokat és a királyokat. A Dávid szolgálata egy az egyben a kenetnek a működését írja le. De még rá, ez óriási a Dávid története, mert jött egy király, aki Isten szíve szerint való volt, ezen kívül pedig azért jött, hogy megszabadítsa Izraelt az elnyomók alól, és miután látta Isten, hogy ember tud belőle faragni, szellemi értelembe vett, ezért ráküldte a prófétai erőt Dávidra. És Dávidból prófétát csinált Isten szelleme. Azért, mert föld ismerte a papi kenetet, beállt, felismerte a királyi kenetet, beleállt, és aztán Isten odaadta neki a prófétai kenetet. És minden kenetben való mozgásnak vannak szellemi törvényei, törvényszerűségei, feltételei. Ha feltételt te befogadod, elfogadod, akkor Isten tud majd téged abban azon a területen működtetni. Mondok egy élő példát. Például mi a papi kenet? Az, hogy felismered azt, hogy hogyan kell Isten felé közeledni, felismered az Isten a horizontális és a vertikális kapcsolatát Istennel az életedben. Tehát a horizontális, tehát az például, hogy felismered azt, hogy mi az, hogy dicséret, hálaadás, imádás. Felismered azt, hogy hogyan kell szellemben megújulnod otthon, az imakamrádban. Felismered azt, hogy hogyan kell szellemben, hogyha rossz állapodban vagy, kijönni egy mocsárból, egy lábvilágból. Felismered azt, hogy hogyan tudod átadni a te ismereteidet, azt a picit is, másiknak, stb. Stb. Ez a papi szolgálat. Felismered azt, hogy az életed nem csak arról szól, hogy bűnét való áldozatot viszel Istennek, hanem van hála áldozat. Egészen égő áldozat, halleluja, az mindig együtt csinálták. Tehát felismered bizonyos szellemi realitásokat, szellemi fogalmakat, és az igazság szellem által pedig megújul az életed, és szabadságban élsz. Óriási dolog a szabadságban mozogni. Jézus ezt tanítja állítólag, hogy akit ő megszabadít, az valósággal szabad. És ez a papi szolgálatban tudsz mozogni a szabadságban. Hogy nem állandóan azzal foglalkozol, miből térj meg, hanem azzal foglalkozol, hogyan tudsz szellemibb lenni, hogyan tudsz változni. Aztán, ha például a királyi kenet, az a hatalom gyakorlás. Hogyan tudsz démonokat kiűzni emberekből? Hogyan tudod a saját feleségedből kiűzni a démonokat? Ha a feleséged beteg, hogyan tudsz imádkozni érte? Ha a lelki beteg, hogyan tudsz imádkozni érte? Hogyan tudod kihozni belőle az érzelmi sérüléseket? Hogyan tudod helyreállítani a családodat? Stb. Stb. Ez mind a hatalom gyakorlással van összefüggésben. Ha ezt is megtanulod, akkor utána Isten azt akarja majd egy az egyben, amiről Sándor beszélt, a prófétai szellemben való mozgás. A prófétai szellemben való mozgás. És a családodban tudsz majd prófétálni. Most ezt ne úgy nézzetek rám, mint ez a jövő. Hát figyelj ide, ha megtérsz őszintén, és elkezdesz gyakorolni a papi szolgálatodban bizonyos szellemi elveket, aztán pedig a királyi dolgokat is elkezded végrehajtani végre, kiűzöd a démonokat, akkor utána Isten meg fogja áldani a szolgálatodat, és rá fogja tenni a kezét Isten a szolgálatodra, és elkezdesz majd prófétálni. Tehát ez a kedves esztendő egy szellemi kapunyítás volt. És utána bezárta ugye a könyvet, és elkezdte azt mondani, hogy nem fogadták őt be, mert egy próféta sem kedves az ő hazájában. És itt kezdődik a dolog, a mai szolgálat kapujánál vagyunk, hogy nagyon fontos, hogy az életedben ne csak arra tedd a hangsúlyt, amit tudsz, hanem a befogadásra. A befogadásra. Maga a befogadás azt jelenti elkapni valamit. Úgy is lehet fordítani, birtokolni valamit. Elkapni valamit, birtokolni valamit. Belül, belső emberedben, az új teremtésben. És ahogy megnyitotta Krisztus a szellemi repülőjáratokat, ahogyan szálltak le az angyalok meg Isten jelenléte állandóan a szolgálat alatt, meg volt nyitva a mennyei ég, a mennyei, hogy hívják a repülőtéren ezeket a engedélyt adó repülőtéri, tudjátok, vannak ilyen irányító központ, a mennyi irányító központ, köszönöm, na, legalább együtt dolgozunk, ti is gondolkoztok. Tehát, hogy a mennyi irányító központban engedélyt adtak a lefölszállásra. Jézus mondja, majd ha meglátjátok az angyalokat lefölszállni. Halleluja. És amikor lefölszálltak az angyalok is jelenléte, akkor valóban megnyílt valami. És azt mondja itt az ige, hogy egyszerűen elutasították az Istennek a fiát, a felkentet, és utána azt mondja, hogy mindnyájan bizonyságot tőnek felőle, és elámélkodtak kedves beszédein. Tehát volt egyszer először egy pozitív reakció. Aztán pedig a következő reakció az akcióra, hogy orvos, gyógyíts be magadat. Mutasd meg, mi történt a Kapernaumban, és cselekedd meg azokat, ami a te házadban megtörtént. Ezután azt mondták, hogy bizonyítsa be Isten fia, hogy ő valóban az, akit mond. Bizonyítsa be, tegyen csodát. És itt kezdődik igazából az egésznek a pikantériája, hogy Jézus nem tett csodát. És tudd meg, hogy az ördög nagyon sokszor, nagyon sok testvért ezzel kapcsolatban idegesít, feszülté tesz, és nyugtalanít, és állandóan zavart kelt a szellem életében, a hit életében, hogy ha bizonyos dolgok valóban, bizonyos dolgokban hiszel, akkor az miért nem működik? És ez minden testvéremnél látom, saját magam életében is, amikor az ördög támad, ezt a mondatot mindenkinél általában eljátsza. Ha Istenben hiszel, akkor miért nincs meg az, amiben hiszel? Mutassa meg Isten neked ma, most, ha valóban Isten, hogy ő Isten. Be akar vinni egy ilyen bizonyítás alá, egy ilyen késztetés alá, egy ilyen hirtelen adódó sok trauma jön az ember életébe ilyenkor, belekerül egy krízis gyűrűbe, egy krízis viharba, és azt érzi, ha most Isten nem mutatja meg, hogy szereti őt. Ha Isten nem lép be természetfeletti módon az életébe, akkor egyszer nem bírja ki, elmegy a hite. Hazugság. Hazugság. Mert Isten szelleme akkor is benned él, hogyha nem történik semmilyen objektív csoda. De tudd meg, hogy több ezer éve Isten nem tesz objektív csodát. Ez azt jelenti, hogy nem akarja bebizonyítani a pogányságnak, hogy ő Isten. És meg kell várni, amíg Isten kilép ebből a színfalak mögül, és bejelenti, hogy ő újra meg akarja mutatni a pogányságnak is, hogy ő Isten. És akkor már, de meg kell érteni azt például, hogy az Ószövetségben, Izrael életében csak Mózes szolgálata alatt, a Mózesi szövetség alatt voltak ilyen óriási, valódi, látható csodák, amelyekkel bizonyította a világi embereknek, hogy ő Isten, és a hatalmasságoknak, és a 10 gonosz fejedelemnek. Aztán Izrael életében Elizeus és Élés történetében volt az, hogy 40 éven keresztül csodák voltak prófetai cselekedet által, gyógyulások és szaporodások, tehát a materiális szaporodások, meg stb. De aztán 40 év után megint megállt a csodakorszak. És meg kell tudnod, meg kell az időszakokat, hogy Isten kedves esztendejében mi történhet 2011-ben. Mi történhet a Alatás gyülekezetében. Mi Isten terve, Isten akarata, hogy hogyan jöjjön el Jézus, és hogyan szolgáljon felénk. Ahhoz, hogy megértsd ezt, a felkenttel kell találkoznod. És tudnod kell Krisztusnak, a fölkentnek a programját, hogy mit akar behozni. Mert amikor bement a zsinagógába, ő azt mondta, hogy eljött és elmondja az ő programbeszédét, és azokat a területeket, ahol Isten akar szolgálni. És azt mondom neked 100%-ban, hogy Isten ma is ezt be akarja bizonyítani, bent a gyülekezet életében, aztán amikor megtérnek a pogányok rajtuk keresztül is, hogy Isten programja valóságos, és nem változik meg. Ez Isten fián keresztül jön. Aztán. Azt mondja, hogy nem fogok belemenni ebbe a nyomásba, a lelkiismeretemet, azaz, a szellemi ismeretemet nem fogjátok lemanipulálni, csak azt fogom cselekedni, amit Isten akarja, hogy cselekedjem. És utána azt mondja, hogy 25-ös verszak. Igazán mondom nektek, Illés idejében megállok itt. Úgy kezdi a prédikációját, hogy ahogyan nekem, Illésnek is volt időszaka, egy új korszaka, Izrael történetének. És mégis egy asszonyhoz küldetett Illés. Ez azt példázza, amikor Isten csodatévő ereje, a természet fölötti erő úgy jelenik meg egy nép sorsában, vagy egy egyén, egy család sorsában, hogy Isten beavatkozik kegyelméből, szuverenitásából. Aztán a következő csoda Námánnál történik, 27-es verszak. Elizeus próféta idejében sok bélpoklos volt Izraelben, de azok közül egy sem tisztult meg, csak Szíriából való Námán. Ez a példázat viszont arra hívja fel Jézus Krisztus a figyelmünket, hogy a teremtő, megújító, vagy bármilyen helyreállító Istennek propagandája, dicsőséges jelenléte úgy jön létre, hogyha valaki közeledik Istenhez. Tehát kétfajta közeledési módot ír le. Az egyik, Illés életében, Illés szolgálatában, Illés korszakában. Fantasztikus. Ezt a korszakot Isten igéje úgy jellemzi, hogy az Illésnek a korszaka. Mindig Isten embereken keresztül dolgozik, mindig meg kell találnod azokat az embereket, akiken keresztül Isten akar dolgozni, és neked velük kell együtt dolgoznod. Ember, Isten és együttműködés. Ez nagyon fontos. Ha megtalálod azokat az embereket, akkor Isten együtt fog téged használni azokkal az emberekkel. Ha nem találod meg, magányos emberré válsz, és nem fogod tudni befutni a pályádat. Ha megnézed az Ó és Új Szövetséget, nagyon kevés ember tudta befutni a szellemi pályáját. De ez nem kis pálya. Ez egy nagy pálya. és nagyon nehéz befutni a pályánkat. Most legyünk realisták. Tehát nagyon összetett a dolog, ugye, és nagyon összetett dolgokat kell megértened. Meg kell értened a másiknak az elhívását is. Nem csak a magadét. És a kapcsolatokat pedig áldás alá, Isten jelenléte alá kell vinni. Na, ha nem viszed az Isten jelenléte alá, akkor holt vágányon leszel. Párhuzamos pályán fogsz menni más emberekkel. De Isten nem ezt akarja, egy pályán menjünk. Ahogyan a vonatok csatlakoznak egymáshoz, a különböző vonatkocsik. Úgy kell egymáshoz kapcsolódni. Aztán, azt mondja itt Elizeus idejéből, hogy volt egy Námán nevű ember, aki teljesen megváltozott. Megtisztult. Menjünk ehhez az igerészhez. 2 Királyok 5:1. És Námán a szíriai király seregének fővezére, az ő ura előtt igen nagy férfiú, nagyra becsült volt, mert általa szabadította volt meg az úr Szíriát. És az, és az a férfi vitézhős, de bélpaklos volt. Megalapíthatjuk erről az emberről, hogy egy szerencsés, sikeres ember. A maga életében, a maga szituációjában, a maga korszakában, aki jó helyen van, jó emberek között forog, és a szituációk, amiben belekeveredik az élet, a sors, kihúzta neki a bingót. Egyszer portyázó csapatok mentek ki Szíriából, és azok Izrael országába, egy kislányt vittek el foglyul, és ez a Námán feleségének szolgált. És mond az ő asszonyának, vaj, ha az én uram szembe lenne azzal a prófétával, aki a Szamáriában van, kétség nélkül meggyújtaná őt az ő poklosságából. És Námán bement, és elbeszélte az ő urának mondván, így, és így szólott az Izrael országából való leány. A kisleány. Akkor mond a Szíria királya, menj el, és én levelet küldök az Izrael királyának, elment azért, és lett magának 10 talentum ezüstöt, 6000 aranyat, azon felül 10 öltő ruhát, elvitte a levelet Izrael királyának, és ezt írta. Mikor a levél hozzád érkezik, ímé az én szolgámat Námánt. Azért küldtem hozzád, hogy őt gyógyítsd meg bélpokosságából. De amikor elolvasta Izrael királya a levelet, megszaggatta az ő ruháját, és azt mondta, Isten vagyok én, hogy öljek és elevenítsek? Hogy ez én hozzám küld, hogy gyógyítsa meg azt a férfiút az ő bélpoklosságából. Vegyétek eszetekbe, és lássátok meg, hogy csak okot keres ellenem. Tehát ő azt hitte, hogy bepróbálkozott Szíria királya, és egy ilyen ravasz csellel le akarja igázni Izraelt újra. Mikor pedig meghallott Elizeus, az Isten embere, hogy az Izrael királya ruháit megszaggatta, külde a királyhoz, ezt üzente. Miért szaggattad meg a te ruhádat? Hadd jöjjön hozzám, és tudja meg, hogy van próféta Izraelben. És elment Námán lovaival, szekereivel, és megáll az Elizeus házának ajtója előtt. És küldte Elizeus követet ő hozzá mondván, menj el, fürödj meg 7-szer a Jordánban, és megújul a te tested, és megtisztulsz. Akkor megharagúvék Námán, és elment, és így szólt, ímé, én azt gondoltam, hogy kijön hozzám majd, és előállván segítségül hívja majd az Úrnak a nevét, az ő Istenének a nevét, és kezével meg fog engem illetni, és a beteg helyek úgy gyógyítja meg, és a kiütést. Avagy nem jobb aki? Abana és Pár-Pár, Damaszkus folyóvizei, Izrael minden vizeinél. Avagy nem fürödhetnék én meg azokban, hogy megtisztuljak? Ilyen módon megfordulván, és nagy haraggal elment. De hozzámentek az ő szolgái, és azt mondták nekik. Atyám, ha valami nagy dolgot mondott volna a prófita neked, avagy nem tetted-e volna én meg? Mennyivel inkább? Amikor csak azt mondja, hogy fürödj meg, és megtisztulsz. Bement azért a Jordánba Námán, belemerítette magát 7-szer az Isten emberének beszéde szerint. És megújult az ő teste, mint egy kis gyermek teste, és megtisztult. Amen. Idáig. Szép történet, de ez nem mese. Tehát ez valóság, ez igazság. Tudsz erre igen mondani? Amen. És Jézus hivatkozik erre a történetre. Ha Jézus valamire hivatkozik, arra nagyon oda kell figyelni. Ha Jézus valamit felhoz, hasonlatképpen, hogy ő és a történet között van valami összefüggés, arra oda kell figyelni. Ez a második. Tehát Jézus mit mond, meg az összefüggésekre. A harmadik, hogy utána bele kell menni abba a történetbe, mert annak messianisztikus. Messianisztikus üzenete van. Tehát, mi történik itt? Az előfeltételezés, a prófitai ige, és a büszkeség. Ez a három dologról lesz ma szó. Előfeltételezés, Isten királyságával kapcsolatban, hogy hogyan működik a természet fölötti, hogyan lép be a természetesbe a természet fölötti, és hogyan alakítja át, hogyan hat a természet fölötti a természetes, ez az első. Hogyan tudjuk megérteni ezt a dolgot, az előfeltételezések, a feltételezések, a megértések, az első dolog, amit kérlek ír le. előfeltételezés, vagy feltételezés, mindegy, feltételezés. A második a prófitai ige, és a harmadik pedig a büszkeség. Amikor Jézus szolgálathoz visszamegyünk a Lukács 4-ben, akkor azt látod, hogy beteltek ezek az emberek haraggal és indulattal. Ez egy reakció volt Istennek a kenetére és az üzenetre. És azt szeretném, hogyha elkerülnéd ezt, és ne lennél haragos és indulatos azért, mert Isten valamit át akar alakítani az életedbe. Először is meg szeretném mutatni egy pár igét azzal kapcsolatban, hogy hogy jelenik meg az Ószövetségben a bélpoklosság, jó? Bélpoklosság nem csak fizikai tünetet mutat ezáltal, hogy Jézus felhozza ezt a példát, hanem szellemi tünetet is. Szellemi tünet, korrajz. Ezért most mi analizáljuk, megnézzük, hogy hol jelenik meg az Ószövetségben ez a dolog, és Isten miért ad poklosságot. Aztán pedig majd átmegyünk, gyorsan átmegyünk az Újszövetségbe, mert inkább az Újszövetségből szeretnék tanítani ezzel kapcsolatban. De ahhoz, hogy tudd, hogy mi ez a dolog, meg kell látnod az Ószövetség gondolatvilágát, aspektusát, hogy mit üzen Isten az Ószövetségből, az ószövetségi néphez, az izraelitákhoz, hogy hogyan működik a szellemvilágban bizonyos cselekedetek, bizonyos hibák, bűnök, stb. Érdekel? Jó? Aztán megnézzük az Újszövetséget. És bele fogsz fürödni te is a nap végén, vagy már belefürödtél, de újra megfürdesz a Jordánban. És meg fogsz újulni Jézus nevében. És megpróbálok majd kicsit elbizonyítani bizonyos területeken, és megpróbálok majd megerősíteni téged bizonyos területeken, de a lényeg az lesz, hogy majd följövünk a Jordánból, és megtisztulunk Jézus nevében. Azt szeretném, hogyha bizonyos szimbólumokat megértenénk, vannak bizonyos szimbólumok, amiket én se értek, de próbálom megérteni, de a szimbólumok magyarázatában nagyon fontos azt megértened, hogy mindig szabad utat kell készíteni a Szent Szellemnek a megújításának. Tehát nem szabad bizonyos szimbólumot egy az egybe letanítani, hogy az azt jelenti. Ez ezt jelentheti, ezért fogom ezeket a kifejezéseket használni, ez erre utalhat, de a 100%-ig nem tudom azt mondani, hogy az azt jelenti. Például a Jordán. Mit jelent a Jordán? Na most ebben a Jordánban mindent be lehetne magyarázni. Én majd most Jézus tanítása szerint bizonyos dolgokat megemlítek, de neked lehet arra szabadságot, hogy otthon, mikor a Szent Szellem szól, más dolgokat érts meg a Jordánból. Amen? Tehát a leprával kapcsolatban is több dolgot lehet mondani, mi a lepra. Lehet a lepra betegség, tehát fizikai betegség. Tehát az ige taníthat ebből, hogyan kell meggyógyulni a fizikai betegségből. Taníthat Isten igéje lelki betegségből, hogy tudsz meggyógyulni. Taníthat az ige bizonyos bűnökkel kapcsolatban, hogy bűnt is jelképezhet a lepra, és jelképezhet Isten ítéletét is a lepra. Ez felírnád, Marian? Köszönjük szépen. Tehát nem fogom mindig azt mondani, hogy köszönjük szépen, csak felírnád, és akkor ez azt jelenti, hogy oda gondolom mindig azt, csak nehogy valaki félreértse, hogy én itt neked parancsolgatok. Halleluja. Úriember vagyok. Úriember. Inkább ember, mint úr, de ember. Jó, menjünk az igéhez. 4 Mózes 12.1. Ezeket nem nagyon fogom analizálni, csak megmutatom nektek, és pár szóval lesz egy képetek, egy teljes képetek arról, hogy mit tanít az ige a lepráról. Mirjam pedig és Áron szólálnak Mózes ellen, és Kúsita asszony miatt, akit feleségül vett, mert Kúsita asszonyt vett feleségül. És mondanak, avagy csak Mózes által szólotté az Úr, avagy nem szólotté mi általunk is, és meghalá az Úr. Az ember pedig, Mózes igen szelíd volt, minden embernél inkább, aki földszínén volt. És mindjárt mondta azért az Úr Mózesnak, Áronnak és Mirjámnak, menjetek ki a hárman a gyülekezet sátorába, kimennének ők hárman. Akkor leszállt az Úr a felhőnek oszlopában. Megállt a sátornak nyílásánál, és szólította Áront, Mirjámot, és kimentek mindketten. És mondta, halljátok meg most az én beszédemet, ha valaki az Úr prófétája közöttetek, én megjelenek annak látásban, vagy álomban, szólok azzal. Nem így az én szolgámmal Mózessel, akit az én egész házamban hű. Szemtől szembe szólok ő vele, és nyilvánvaló látásban, nem homályos beszédek által, hanem az Úrnak hasonlatosságát látja, miért nem féltek hát szólni az én szolgám ellen, Mózes ellen? És felgyulladott az Úrnak a harangja ő rájuk, és elment. És a felhő is eltávozott a sátor felől, és imi Mirjam poklos volt, fehér, mint a hó, és rátakintett Áron Mirjámra, és imi poklos volt. Mondd azért Áron Mózesnek, kérlek Uram, ne tulajdonítsad nékünk-e bűnt, mert bolondul cselekedtünk és vétkeztünk. Kérlek, ne legyen olyan Mirjam, mint a holt, amelynek húsa félig megemésztetik, mikor kijöjj az ő anyjának méhiből. Kiáltott azért a Mózes az Úrnak, mondván, Isten kérlek, gyógyítsd meg őt. Az Úr pedig mondná Mózesnek, ha csak az atya pökött volna is az ő orcájára. Avagy nem kellene szégyenkeznie heted napig? Rekesztessék ki 7 napig a táboron kívül, és azután hivattassék vissza. Kirekesztették azért Miriam a táboron kívül 7 napig. És a nép nem indul tovább, míg vissza nem hivaték Miriam. Amen. Tehát, azt történik itt, hogy jól megy a dolog. Tehát azt jelenti, hogy Isten munkája megy, előtte 70-en prófétálnak, és igazából egy természet karizmatikus élmény alatt van Istennek a népe. Egy karizmatikus élmény alatt. És amikor egy karizmatikus élmény történik, tehát megjelenik a természetesben a természet fölötti, általában ez mindig jelzi azt, hogy bizonyos dolgokból helyre is kell állni. Tehát soha nem a természet fölötti megjelenése a természetes világban soha nem azt jelenti csak, hogy legitimizálja azt, hogy minden rendben van. Ez nagyon fontos, megértsd. Mert lehetnek olyan csodák és jelek is, amelyek nem Istentől vannak, de ebben nem megyünk bele majd az évben, amikor tanítok majd az Antikrisztusról, meg az antifelkentről és a felkentről. Mert előhoz emberekből Isten jelenléte bizonyos problémákat. És igazából Miriam lelke poklos volt. Aztán a teste is poklos lett. Mert volt benne egy olyan dolog, amelyet Isten nem tisztel. Ez a bűn pedig a felkentek felé való lázadás. Na most pont én tanítok erről, de van egy dolog, amit meg kell értened. Isten jelenléte, a kenete, ha egy emberen rajta van, ha fel van kenve valaki jó esetben, akkor azt nem csak azért kell tisztelni, mert valamit létrehozott, hanem azért is, mert ott van rajta a Szent Szellem. És amikor Isten embere ellen mész, akkor tudnod kell azt, hogy akkor a kenet ellen is mehetsz. Mert a kenet egy munkára adatik. Az nem azért jön az Isten jelenléte egy emberre, Isten ereje, hogy ő neki legyen neki ereje. Az mindig Isten testének az építésére adatik. Az egy másik dolog, ha Isten embere nem hitben áll. Korai mozgalomban, a 40-es években, mikor gyógyító mozgalom volt, Hegin úgy tanítja, hogy nagyon-nagyon működött Isten természet fölötti gyógyító hatalma. Tehát bementél egy Isten tiszteletre, és nem csak a pattanásodból gyógyultál meg, hanem ha volt egy rák valakinek, vagy rákja, akkor rák kiszakadt belőle. Úgy, hogy bement az Isten tisztelet, és Isten spontán meggyógyította. És ez ment 10 évig. És mindenki gyógyító ébredést csinált, mindenki felhúzta a sátrakat, és bementél az Isten tiszteletre, ott volt spontánul Isten szuverenitása, és mindenki meggyógyult. Azonban Kenneth Haginnek Jézus azt mondta, hogy te ne csak az Isten jelenlétére tedd a hangsúlyt, és a természet fölöttire, hanem a hitre is. És figyelj most! A legtöbb Isten ember, akiket ott használt Isten, óriási, monumentális csodával, tényleg óriási csodák voltak. Tehát amikor óriási csodák történnek, akkor nagyon fontos, hogy a hitünket megtartjuk, és a hitünket építsük. Mert a külső erő, a természet fölötti erő, az nem jelenti azt, hogy személyes életedben van-e hit, vagy nincs hit. Amikor Isten ilyen spontán működik. Még egyszer. Amikor Isten spontán működik, és kiárad egy kegyelem, egy kegyelmi erő, képesség, a kegyelem képesség arra, hogy hitben maradj. Kiárad egy óriási erő, és csodák történnek, ez nem jelenti azt, hogy a személyes hit életedben megülás történik. Mondok egy példát, hogy közd össze. Amikor Isten óriási csodákat tett Mózes idejében, akkor Istennek a népe nem lett hívő. És úgy, ahogy van, mentek a levesbe. Miért? Mert hit nélkül tett Isten csodát. Hit nélkül jött létre a csoda. Bejött a természet fölötti a természetes életbe, és ők csak néztek, mint Rozi a moziba, mint a Bálám Szamara, és látták a csodákat. Senki nem alakult át. Csak 2 ember, Józsué és Káleb. És mondja is az ige, hogy más szellem volt benne. 70 ember profétál, 70 ember van profétai kenet alatt, de nekik hitre kellett volna jutniuk a profétai szellemből, és mi volt az üzenete 2 Mózes 19-ben Istennek, hogy papokká, királyi papsággá kell átalakulniuk. Ha átalakultak volna királyi papsággá, és nem csak azzal foglalkoztak volna, hogy meglegyen a hétköznapi betevőjük a manna, akkor Isten tovább tudta volna adni a növekedést, a szellemben való feltárulkozást. De nem történt feltárulkozás. A titok nem lepleződött le, hogy Isten hogyan csinálja a csodát. Csak maga a csodát tényét látták, a tényt, de a tartalom nem volt meg az életükben. Ezért elbuktak mind a 40 éven keresztül, mind az összes, mind a 2-3 millió ember. És Józsué nem tudott velük mit kezdeni. Egy új generációnak kellett megszületnie. És Ellen Vincent azt profétálta pár évvel ezelőtt. Azt profétálta, hogy a 30-as, 40-es, maximum az 50-es években lévő embereket akar Isten használni, mert az előző generációt nem lehet már hitre juttatni. Mert benne meg van csontosodva a hitetlenségben. És azt mondja Isten itt, hogy helyre tud állítani Miriamot, és ez azért történik meg, hiszem, hogy helyre állt Miriam, mert meg lehet gyógyulni a poklosságból, hogy te megtanuld azt, hogy tiszteld Isten jelenlétét, Isten kenetét. Dávidnak a kulcsa volt ez, hogy hatalma jusson. Tiszteld mindig az előtted lévőket. Nem muszáj neked ugyanúgy cselekedned. De hallgass rájuk, figyeld őket, hogy miért sikeresek. Miért tudnak érzelmileg meggyógyulni? Miért tudnak megbocsájtani állandóan? Miért tudnak szellemileg harcolni? Hogyan tudnak legyőzni bizonyos démoni gyötréseket, a nyomásokat? Hogyan tudnak mélyre ásni? Aztán a 8-as verszakban meg egy, ez Krisztusról szól ez a profécia. Szemtől szembe szólok ő vele, nem homályos beszédek által, hanem az Úrnak hasonlatosságát látja, ez Krisztus. Itt leleplezi Mózesről Isten, hogy Istennek a hasonlatosságát látja, ez Krisztofánia. Krisztus megjelenik Mózesnek. A felkenttel van találkozója, randevúja Mózesnek. Gondold át az életedet is. Nézd át, hogyha esetleg Isten emberi ellen gonoszul beszéltél. Vagy a szellemi apád felé, vagy a mentoraid felé, vagy bárki felé. Keserűen, károsztatóan, lenézően, gúnyosan. Lesz úgy, hogy Isten kipróbál, letesztel téged. Hogy vajon tudod-e tisztelni, becsülni azt, aki dolgozik érte szellemben. Le fog tesztelni, hogy értékeled-e őt, értékeled-e a munkáját, hogy oda szánta az életét. Hogy nem azzal törődik, hogy hogy van, hanem azzal törődik, hogy te hogy vagy. Van-e pásztorod? Valóban van-e olyan ember, akivel mindig számíthatsz? Akár beteg vagy, akár egészséges vagy. Akár fönn vagy a hegyen, akár a mély veremben vagy. Te itt vagy Magyarországon, és neked van egy harcod. És vannak emberek, akik melletted segítenek téged Jézus nevében. Menjünk tovább. 2 Királyok 15:1. Jeroboámnak, az Izrael királyának 22. eszendejében kezdett uralkodni Azária, Amásiának, a Júda királyának a fia. 16 esztendős volt, mikor uralkodni kezdett, és 52 esztendeig uralkodott Jeruzsálemben, és az ő anyjának neve Jekólia, Jeruzsálemből való. És kedves dolgot cselekedik az Úr személy előtt, mind azt szerint, amint az ő atya Amásia cselekedett. Csakhogy a magaslatokat nem rontotta le, a nép meg ott áldozott, és töménezett a magaslatokon. És megverte az Úr a királyt, mert bélpókos lett egész halála napjánig, és külön házban lakott, és Jótám a király fia kormányozta a házat, az ő szolgáltatott törvényt a föld népének. Idáig. Itt a 2 Krónika 26:16-21-ig le van írva, most ezt nem olvasom föl, de hidd el nekem, hogy elkezdett áldozni ez a király. És azért lett bélpoklos. A másik dolog, ami a bélpoklosságot leír az Ószövetség, hogy olyan áldozatban nem mehetsz bele, és azaz olyan Isten tiszteleti formába, amely nem az Isten igébe van lefektetve. Nincs jogod úgy Isten felé közeledned, ami nem hitből van, és nem az új szövetség jogrendje szerinti. Az összes szövetség jogfolytonos. Mind a 7. Az utolsó, a Jézus szövetségében teljesedik be az összes szövetség. Csak szövetség alatt tudsz Istenhez közeledni. Ád 1. Ád 2. Csak a szövetség feltételei szerint tudsz Istenhez menni. És ad 3. Csak a szövetség áldásait igényelheted. Közösség nem mindig egyenlő az egységgel. Ugyanis a közösségnek a közösségben, a szellemi közösségben, Isten való közösségben való mélyülés után tudsz te egységet kialakítani Istennel. Azáltal, hogy közössége vagy helyes módon Istennel, azáltal lesz neked egységed Istennel. Tovább nem megyek, gondolkozz el ezen, és gondold át ezeket a dolgokat. Mert az egység kialakítása az egy munka. Tehát nehogy azt hidd, hogy azért, mert újjászülettél, neked már nem tudom milyen közösséged van Istennel. Azt föl kell építeni. Ezt be kell vallani, hogy azért, mert újjászülettem, ez nem azt jelenti, hogy a faterral olyan viszonyba kerültem, hogy a várát veregethetem. De nagyon sok keresztény átlép a ló túloldalára, és nem tudja tisztelni az atyát, mert úgy közeledik az atyához, mint egy emberhez. De értsd meg, hogy az Isten keresésedbe beviszed, és ez az ember Uziás bevitte az ő elgondolását, és ez a hatalom, amit ő kapott Istentől, ez az átruházott tekintély, ez kifordult. Mert nem azt szerint cselekedett, ahogyan a proféták tanították őt, és illegális hatalmat gyakorolt. Illegális hatalmat. Sok üzenet lenne ebből, tudom. Gondolkozz el ezen, elmélkedj rajta, mert most erre nincs időm. Megyek tovább. Ki volt még az, akinek az áldozatára Isten haragja jött ki? Pontosan. Miben bukott el? Ugyanebbe Saul. A Héberben, a Saul bűnével kapcsolatban, ha már így megjegyeztitek Sault, azt jelenti, hogy a varázslás egyenlő az engedetlenséggel. A varázslás az engedetlenség. Ez fontos. Ezt jegyezd meg. Nem hasonlat olyan körülbelül, nem. A varázslás az engedetlenség. Tehát itt varázsolt Uziás. Manipulált, és a népet is manipulálni akarta. A krónikában elolvashatjátok, hogy a papok figyelmeztették, hagyd abba az Isten tiszteletedet, ez emberi, undorító az Úr előtt, de nem hagyta abba. 2 Sámuel 3.17-től azután Ábner szólt az Izrael véneinek, mondván, immár régtől fogva kívántatok Dávidot, hogy királyotok legyen nektek. Azért most vigyétek véghez, amelyet az Úr szólott Dávidnak, ezt mondván, az én szolgámnak Dávidnak keze által szabadítom meg az én népemet, Izraelt a filiszteusok kezéből, és minden ellenségének kezéből. És aztán szól a Ábner Benyámin nemzetségével is, és elment Ábner Ávidhoz, ki az Ábner? Hadvezér. Kinek a hadvezére? Saulnak. Hogy megjelentse nékik mindazt, amit tetszik Izrael népének és Benyámin egész nemzetségének. Mikor pedig eljutott Ábner Dávidhoz Hebronba, és ő vele együtt 20 ember, megvendégelte Dávid Ábnert, és vele voltak az emberek. És a vele volt embereket. Ezután mondta Ábner Dávidnak, felkelek és elmegyek, hogy egész Izraelt ide gyűjtsem az én uram elébe, király elébe, aki figyet kössön te veled, és uralkodjál mindenkinek úgy, amint szívednek tetszik, és visszabocsátta Dávid Ábnert, és elment békével. És imé Dávid szolgálja Joáb. Feljött a táborba, és sok prédát hozott magukkal, de Ábner nem volt már Dávidnál Hebronban, mert elbocsátotta őt békével, és Joáb pedig, és az egész sereg, amely ő vele volt, megérkezett. Értesítették Joábot egy dolog felől, ide jött Ábner, Nérnek a fia királyhoz, képzeld el, és visszabocsátotta őt békével, és haza is tért. Bement azért Joáb a királyhoz. Mit cselekedtél? Ími Ábner hozzád jött, miért bocsátottad előtt, hogy elmenjen? Ismered-e Ábnert, a Nér fiát? Csak azért jött volt ide, hogy megcsalhasson téged, kipkémleljen a te kijövésedet, bemenésedet, és megtudjon mindent, amit te cselekszel. Kiment Joáb Dávidtól, követeket küldött Ábner után, akik visszahozták őt, síra kutyától, Dávid azonban nem tudta ezt. Visszajött Ábner Hebronban, felszólította őt Joábok apu között, mintha titokban akarna veled beszélgetni, és átalütötte őt 5. oldalbordájánál, és ott rögtön meghalt Asaelnek, Joáb atyafiának véréért. Amely dolgot minek utána megtudott Dávid, meghallott, hogy megölte a Saul hadvezérét, Dávid hadvezére, ártatlan vagyok én, és az országom mindörökké az Úr előtt Ábernek, a Nér fiának vérétől. Szálljon ez Joábnak fejére, és az ő atyának egész háza népére, és el ne fogjon Joáb házából a folyásos bélpoklos, a mankon járó, és aki fegyver miatt vészel, és a kenyér nélkül szűkölködő. Bármilyen gyülekezetben létrejönnek hősök, jegyezd meg, kik a hősök, akik a királyságért szenvednek, a királyságért harcolnak. Megtanultak engedelmes lenni csecsemőkorban, ifjúkorban, tanult harcolni, megtanult szellemileg megmaradni az Úr tiszta, szent pályáján, ezeket az embereket tisztelni kell. Tisztelni kell azért, mert az Úrban megmaradt. Tisztelni kell őket. Tudod, hogy kikenték föl másodszorra Dávidot? Először kikente föl? Sámuel, a proféta. Másodszorban pedig a hősök. A hősök kentik föl. A hősök. Nagyon fontos. A királyságban a profétaság hoz felkenetést, és a hősök hoznak felkenetést. Majd a férfi összejövetelen tanítok erről. Akik kiállnak a királyságért. Kiállnak Dávidért, most nem hazabeszélek, félre ne és nem rafinátoskodok, hogy most mellettem álljál ki, hanem arról beszélek, hogy Istenért kell kiállni először. Aztán majd megérted az elhívásokat is, ha egyszer megérted, mert nem biztos, hogy meg fogod érteni. De értsd meg először a saját magad elhívását, erőidet és az erőkorlátaidat. Ha megérted az erőkorlátaidat, rájössz mindenre, hogy mennyire nem vagy univerzális. És ez az Ábner, ez Saulnak a kipróbált harcosa volt. Saulnak. És azt mondja itt az ige, hogy egy generációs átkot helyez rá Isten Joábra. Egy generációs átkot. És a lepra, az generációsan működik. A szellemi lepra. Félelmetes, nem? És a királyságban nem lehet játszani. Tehát aki belemegy a királyságba, csak a királyság feltételei és a királyságnak a játék szabályaival lehet játszani. nagyon komoly játékos volt. És a Dávidnak a hozzáállásában Isten hozzáállása van. És ha amikor Dávid valamit csinál, és jót, az mindig Isten kenetére asszociálj, mert akkor a kenet valamit tanítani akar neked. Mert föl volt kenve. És a királysági kenettel, vagy a profitai kenettel valamit mahinál. Isten jelenlétében. És a másik még, amit arra akarok mondani, hogy Joáb egy korrupt vezető volt. És tudta Dávid, mert azt mondja már az elején a szolgálatának, hogy egyszer már én föl vagyok kenve, és mégis ezek az emberek hatalmasabbak nálamnál már-már. Ezt mondja Dávid. Inkább legyél amatőr fölkent, nem profi teológusokra van szükség, hanem amatőr fölkentekre. Dávid egy amatőr ember volt először. Most nem megyek ebbe bele, de egy amatőr volt, akit egyszerűen a kenet vitt előre. A fölkenet is. A profitai kenet. A profitai kenet. Lapozunk tovább, jó? Tehát megnéztük azt, ezt otthon majd elemez ki, mert most erre nincs időm, hogy ezeket a történeteket, mert ezeknek szellemi vonatkozásban a te életed feltételeit mutatja meg. Szellemi feltételeket, hogyan tudsz előre menni. Ahhoz, hogy tudj növekedni szellemben, alá kell rendelned a szellemedet az Isten igéjének. Alá kell rendelned. És amikor növekszel szellemben, akkor ezeket a prófétai igéket, nem ezeket általában, amit kapsz Istentől, azokat be kell építened az egész gondolkozási metodikádban, tehát az egész lényedbe, és át kell alakítani az elmédet és a szokásaidat a rémára, ami a réma mögött van. Hiába olvasod az igét, nem fogsz meggyógyulni, nem az ige gyógyít, hanem Istennek a szelleme, ami fölkeni az igét benned. És mindenkinek szükség van személyes kijelentésre. Jézus soha nem gyógyított ugyanúgy. Nem lehetsz profi ebben. Mindig eljutsz majd arra a pontra a szellemben, mikor meg kell alászkodnod, és eljutsz arra a pontra, a megváltás, a megváltó nélkül sikertelen, nulla vagy. És az kell, hogy újra az ige élővé, hatóvá váljon az életedben. Ebbe bele kell fürödnöd újra és újra, és aztán ez az igét ki kell mondanod, és az megváltoztatja az életedet. Megvalós emberé kell válnod. Annak ellenére, hogy annyian mondják, te vagy az a megvalós hülye gyerek, állandóan csak pozitívan beszél. Te vagy az a megvallós, az a hites dolog, állandóan hívő, meg vallás, meg Biblia. Elmondom, hogyan tud megváltozni a bibliázásod. Ha elhiszed, és tiszteled Isten igéjét úgy, ahogyan Isten tiszteled. Egyszerűen azt érzem a lelkemben, szívemben, hogy muszáj ezeket kimondanom, hogy fölépítsd a szellemi életedet. És neked is föl kell építeni az ima életedet. Ha férjednek szólnod kell, imádkoztál? Klaudia mindig szól nekem. Imádkoztál? Bibliázol? Milyen rémát kaptál? Milyen kijelentéseket? Hogy vagy szellemileg? Én is mindig kérdezem tőle. Nem lehet ebben a mai világban megállni az ige, meg a Szent Szellem nélkül. Nem lehet. Egyre több démon van kiküldve a szellemvilágba. És értsd meg, hogy ezekben a napokban meg kell értened, hogy ne a lepra vigyen tovább, hanem a Szent Szellem gyógyító kenete. Maga a sátor a királyságnak az előképe. Ezért be kell menned a templomba, és meg kell újítani az ima életedet. Szentek szentje, a szentély és az előudvar, ez mind a királyságot jelképezi. A királyságnak a három részét. Amikor a királyságba bemész, akkor fogsz találkozni ezzel a három résszel. És minél mélyebbre mész be a királyságba, annál mélyebbre mész be. Dicsőség Istennek. Maga a sátor a királyságnak az előképe. Nézzük vissza a Námára, jó? És akkor ezzel befejezzük a mai prédikációt. Halleluja. Elképzelések. Hát ma beszéltem ezekről, de nem akarok már többet. Az első pontnál visszamegyünk az első ponthoz. Mennyi atyám, hálát adok neked a mai üzenetért, és köszönöm, Uram, hogy kiszabadítasz bennünket minden szellemi leprából. És köszönöm, Uram, ezeket az ószövetségi történeteket, hogy szimbólumként, Uram, megmagyarázott Szent Szellem. És imádkozok azért az Úr Jézus nevében, hogy ebbe a terembe mindenki a helyes helyen legyen. Imádkozok Jézus nevében, hogy mindenki, Uram, a testnek azon részében szolgáljon, amelyre Isten vitte el. És imádkozok, Uram, minden varázslás, manipuláció, mindenfajta olyan hamis istenkeresés, és mindenfajta hamis szolgálat ellen megyek Jézus nevében az életedbe. Hogy soha senki ne tudjon téged megtéveszteni a gonosz tanításokkal, gonosz megtévesztő rögeszmékkel, hamis proféciákkal Jézus nevében. És szabadulj meg minden ilyen köteléktől, minden ilyen hamis elhívástól Jézus nevében, hogy bemenj az igazi elhívásodba, amelyben öröm van, békesség és az Úrtól jövő igazságosság a Jézus nevében. Amen. A Máté 13-hoz lapozzatok oda, kérlek. Máté 13-ban azt tanítja az Úr, először is a Máté 13-ban a magvető példázata az a királyságnak a példázata. A magvetés az a királyság. a királyság behatolása. Hogyha gondolod, mondd velem együtt. A királyság behatolása a magvetés. A magban van benne, kézzétek el, az igazság szérum. Abban van benne az a látás, amit neked át kell venned. Máté 13, a 9-estől. Akinek van füle a hallásra, hallja. Három dolgot említettem a prédikáció elején. A szellemednek, az új teremtésednek három szellemi, úgymond letapogató korongja van a természet fölötti világ felé. Fül, szem és szellemi értelem. Most Jézus a szellemi fülre teszi a hangsúlyt, ugyanis a királyság a füleden keresztül jön be, a szívedbe. A füled az, amin keresztül bejön a királyság, de van szellemi füled is, amin keresztül bemegy a szívedbe a királyságnak a magja. Hogyan kerülsz be a királyságba? Újjászületésen keresztül, mielőtt még valaki félreérteni. És melyik királyságot hirdetjük? Nem az aratás királyságát, hanem Isten fiának a királyságát. A tanítványok pedig hozzám menvén mondanának, miért szólasz nekünk példázatokban? Ő pedig felelvén mondanékik. Mert nektek megadatott, hogy értsétek a mennyek királyságának titkait. Ezeknek pedig nem adatott meg. Idáig, először is. Mielőtt még a kicsi szívedben elgondolnád azt, vagy a kicsi fejecskédben, hogy neked nem adatott meg a királyságnak a megértése, rögtön ezt le is rántom ezt a leplet, nem igaz. Mert a tanítványoknak megadatott, hogy értsék a királyságot. Tehát te érted. Mondjad, én értem. Ha nem érted, akkor is mondd, hogy érted. Mert te neked megvan adva. Hogy jön a királyság? Adáson keresztül. Mit mond itt Isten fia? Hogy oda adták neked, hogy megértsd a dolgokat. Mag formájában. Mi a mag? Isten igéje a királyságról. Tehát most belemagyarázhatjuk, hogy az igéről, a bebővölködésről, meg a gyógyulásról szól az ige, de itt Jézus kijelenti, hogy ez a királyságról szóló üzenet. Tehát, belekerül a mag a szívedbe. Hogyan? Hogy befogadod. Hogy befogadod. Azt mondja, oda adatott, múlt időben van az ige, oda adatott neked a mag. Tehát a tiéd. Nektek megvan adva, aki tanítvány. Azt mondja a 12-es verszak. Mert akinek van, annak adatik. Milyen van valakinek? Magja, így van. Milyen magja? A királyságról. Tehát akinek van, aki elfogadja, aki kimondja, hogy nekem van. Nekem megvan ez a látás a királyságról. Annak adatik. Na ez a lényeg, hogy elkezd szaporodni. Maga a prófétai szó, az soha nem marad árván. Egyszerűen a királyság arra van determinálva, ez a legjobb szó, hogy előre törjön egy progresszív úton, és ez az erő, ami benned van, az igének a magja, a királyság, az egyszer növekszik. Tehát nem tud megfojtani. Maga a királyságnak a példázatában azt mondja Jézus Krisztus, hogy valakinek 30, valaki 60, valaki 100-szorosan gyarapszik. Soha nem áll meg a királyság benned. Soha nem áll meg az igének az útja benned. Soha nem áll meg Isten kijelentésének az útja benned. Soha nem áll meg az életeden az Isten jelenlétének a növekedése. Soha nem áll meg benned az igének a szeretete benned. Soha nem áll meg az Atya szeretete benned. Tágít. Halleluja! Nem arra vagy lekorlátozva, beterminálva, hogy rész szerint kapcsolok a királyságból. Ha elhiszed azt, hogy a mai szintnél többet tudsz kapni holnap, akkor tágítani tudod, mérték nélkül. Akinek van királyságról kijelentése, annak adatik. És ez választja el az egyházat. Akiknek van látásuk a királyság szellemi kincseiről, kulcsairól, annak megnyitottnak az ajtók, hogy jelenések mondja. A másik résznek pedig nem adatik meg. Döbbenetes, hogy az egyházban együtt nő a sátánnak a magja és a királyságnak a magja. Az utolsó időknek nagyon erőteljes üzenete ez. Így van a konkoly. És nem szólhatsz bele. Tehát nem szólhatsz bele. Jézus azt mondja, állj le, nyugi, Lajos, nyugi. Nem húzhatod ki? Ő pedig felelvén mondanékik, mert néktek megadatott. Amen, amen, amen. Megvan. Növekszik. Hogy értsem, megértem. A mennyek országának titkait, ezeknek pedig nem adatott meg. Mert akinek van, annak adatik. És bővölködik. Akinek nincs, az is elvétetik tőle, amie van. Hú, ez egy ítélet is. Ha nem fogadod be a királyságot, el lesz véve tőled. Kitől vették el Jézus idejében a királyságot? A farizeusoktól. Azt mondja, elvétetik tőletek a királyság. Elvétetik tőletek. Mert nem mentek bele abba az időszakba, a kedves esztendőbe, a stratégiai időszakba, a kairoszi időszakban görögül. És beteljesedtek rajtuk Ézsaiás jövendőlése. Mi történik akkor, amikor nem mész be a királyságba, a prófétai szó megnyílik előtted, ítélet formájában, amiről Sándor beszélt. ha figyeltetek. Azt mondja, hogy halván halljátok, és ne értsetek, látván lássatok, és ne ismerjetek. Eredetiben úgy lehet fordítani ezt az igét, halván, ez mindig ez a héber terminológia, tehát a héber tanít úgy, hogy halván hallunk. Mert ő, amikor kifejez egy mondatot, akkor a cselekedetre is utal ez a héber nyelvtan. Tehát a lényeg az, hogy halván halljatok, és ne értsetek. Tehát az értés szónál egy nagyon, nagyon fontos szó van. Ez görögül szünémi. A szün az együtt, a második része a szónak meg igazából az egészet úgy lehet lefordítani, hogy hallásnak a megértése. Vagy a hallásnak az összerakása. A hallás által küldött mag kijelentése úgy, hogy összeteszem a szívemben, ahogy megértem, ahogy Isten akar velem kommunikálni. Tehát hallok valamit, összeteszem, megértem, és megcselekszem. Ezt jelenti ez, hogy bejön inkám, bejön a szívembe, a fülemen keresztül, a szívem összerakja, mint egy puzzle, és aztán azt elkezdem, azzal átalakítom az elmémet, a gondolatomat, a sorsomat, az életvezetésemet, és úgy kezdek el járni. Ez a gonosz gondolat úgy jött létre, hogy nem engedték, hogy a fölkent üzenete összerakódjon a szívébe, megértsék az írásokat, és belemenjenek abba az új korszakba. A kereszténység természet fölötti. Nem lehet vallással pótolni. Nem lehet azzal pótolni, hogy te kitalálod, hogy hogyan fogod Isten keresni. Nem lehet a természet fölöttit összecserélni a természetessel. Értsd meg, szellemi emberré kell válnod. Ez a természetes. Hogy elhagyod a bűneidet, és szellemi emberként úgy gyümölcsöket hoz létre benned a Szent Szellem. Amen. És ez nem erőlködés, ez a Szent Szellem munkája. Mi nem olyanokká akarunk válni, mint Krisztus. Bennem, én már olyanná váltam, mint Krisztus. Én bennem van már az új teremtés, a Krisztus. Napról napra nem azért imádkozom, hogy olyanná változzak, mint ő. Én nem azért imádkozom, hogy legyen erőm arra, hogy átváltozzam olyanná, mint ő. Nekem már megvan ez az erő. Nekem már megvan a Krisztus bennem. Már elkezdett kiábrázolódni. Sőt, Pál azt tanítja, ahogyan szemlélem őt, egyre jobban átváltozik az ő dicsőségére. Már benne vagyok egy folyamatban, egy metamorfózisban vagyok benne. Egy átváltozási folyamatban. Igazából ez egy apokaliptika. Lelepleződik a Krisztus. És nem szenvedek, mert bennem él a Krisztus. Nem kell azért görcsölnöm, hogy vajon holnap hívő tudok-e maradni. Mert bennem van a kenet, Isten jelenléte. És ez tovább visz engem minden nyomáson, terhen, minden gonosz átkon, mindenfajta betegségen, mindenfajta kihíváson. Halleluja! Nem gyötrődök, mert bennem él a Szent Szellem jelenléte. Halleluja! És minden jobban gyötrődöm, annál jobban a dicsőség szelve megnyílik előttem, és megnyugszik rajtad és rajtam. Halleluja! Ez az új szövetség. Hogy beteljesedjék rajtok Ézsaiás jövendőlése, amely ezt mondja, azaz proféciája, halván halljatok, és ne értsetek. Hallj, de ne tudj összetenni. És látván láss, meglásd a szellemi dolgokat, de ne tudj fölfogni, ne tudj belelátni. Eredetileg az ismerés, az észlelés, meglátás. Tehát itt azt mondja az Isten igéje, muszáj görögöt megértened, mert a Károlyt keresztül nem jön át mindig az, amit Isten akar üzenni. Ezért vagyok én, hogy segítsek ebben, akármennyire büszkének hangzik. Azt mondja itt Isten igéje, hogy beleláss a dolgokba. Hogy beleláss a dolgokba. Menjünk egy igéhez. Nem azért kiabálok, mert ideges vagyok, hanem azért engem nagyon izgat Istennek az igéje. Dicsőség az Úrnak, Péter bátya. Márk 8:17. Ja, igen. Igazad. Ott a pont. Márk 8:17. Márk 8:17. Ora la salara kata santo solo robo si lara kata santo. Ora bala bara di anna santo coloro do santo. Halleluja. Márk 8:17. Egy jó tanács bárkinek, aki ma itt ül, és Isten gyermeke, naponta szól nyelveken. Mert aki nyelveken szól, magát építi. Ha az ördög azt mondja neked, ne szól nyelveken, akkor szólj még plusz egy órát nyelveken. Hogyha nem jön semmilyen változás, és az elme azt mondja, ó, Lajos, már megint hiávalósággal töröd a fejedet. Miért kell nyelveken szólni? Hát ez neked, ez nem megy neked, ez nem a te világod, ez másnak, a szellemi embereknek a világa. Még egy órát tegyél rá Jézus nevében. És egész nap nyelveken szóljál, a munkahelyen, a metrón, a villamoson. És Isten szelleme meg fog újítani téged. Meg akarsz újulni? Szólj nyelveken. Hát miért adott Isten neked nyelveken szólást? Az egyik nagyon nagy hiba az, amikor nyelveken szólunk, és utána pedig abban marad a nyelveken szólás. Pedig az egy kapu a mennybe. Küszöb. Nyelveken szólás, küszöb a mennybe. És hogyha még nem magyaráztad a nyelveken szólásodat, akkor ezért imádkoznod kéne, hogy magyarázd a nyelveken szólásodat, vagy a fatárodét, vagy a feleségedét, vagy a férjedét, vagy a barátodét. Tegnap például szólt az Úr nyelveken szólás magyarázásán keresztül. Így van, Sándor? Azt tudod, hogy az újjászületés és a megtérés két különböző dolog? Nyugi, nem a témához tartozik, de van úgy, hogy a Szent Szellem másról is akar beszélni. Tehát a Szent Szellem azt tanítja most neked, hogy az újjászületés és a megtérés között különbség van. Létrejöhet egyszerre is, de a megtérés az igazából az elmédnek a megújulása. De nem az agyadnak a megújulása, hanem a szívednek a megújulása. És az újjászületés után erre rá kell állni. És nagyon sok testvér azért nem tud megújulni, és azért vannak ilyen szellemi csecsemők, mert nem mondják el nekik, hogy figyelj, te még nem újultál meg az elmédben. Te lehet, hogy régi hívő vagy, és óriási nagy könyvtár van az agyadban, de ez téged nem tesz szellemi emberé. Márk 8, hol vagyunk? 8:17. Végre valaki figyel itt, a Margit hangját hallottam, hogy ő figyelt. Jézus pedig észrevén ezt mondanékik. Mit tanakodtok, hogy nincs kenyeretek? Mégsem látjátok ébe? Nem értitek ki? Mégis kemény a szívetek? És itt megmutatja az ige, hogy hogyan jön be Jézusnak az igéje az ember életére, ha 180 fokot fordítasz ezen a dolgon. Először is elmondom ezeket a folyamatokat. Lélek, kérlek, hogy írd föl 3-4 dolgot. Értelmezés. Itt Námáról van szó, hogy csak úgy figyel, csak úgy mondom neked. Námáról van szó, de nem tudom elmondani az Ószövetség alapján, hogyan kell helyesen értelmezned bizonyos dolgokat, prófita igét, csak az Új Szövetségen keresztül. Oké? Okay? Tehát Námán azt mondta, visszatérve, mielőtt még elfelejtetted volna, aki figyelt, az elnézést kérek tőle. Námán azt mondta, hogy ő nem fog megmosakodni Jordánba, ő neki az kell, hogy jöjjön ki a próféta, tegye rá a kezét, és turkáljon valamit az agyán, vagy a fején, vagy fújjon rá, vagy köpjön rá, vagy amit csináljon, azt utána majd meggyógyul. Tehát ő neki volt egy feltételezése. Egy feltételezés, hogy Isten hogy fog működni. És most megmutatom neked, hogy Jézus Krisztus megmutatja neked, hogy hogyan működik a prófétai ige, azaz a Krisztusnak az igéje. Azt mondja itt, 4 szót használ itt az ige. Az első dolog, amit használ, mit tanakodtok? Ott vagy? Mit tanakodtok? Az első dolog, ez a tanakodás, ez az, amikor az embernek a szíve elkezd okoskodásba hajlani. Így jön be az ember életében a hitetlenség. Elkezd tanakodni, megvitatja, vitatkozik Isten igével, végül mindig arra jut az ember, ha nem alázkodik meg, hogy őnek igaza van, Istennek meg nincs igaza. Ez az első pont, amin át kell törnie a prófitai igének, hogy ne tanakodjál. Ugyanezt csinálták Ézsaiás 61-ben, vagy a Lukács 4-ben, elkezdtek tanakodni, először gondolkodtak, ez jó, végül oda jutottak, hogy kinyírják Jézust. Tehát nyugodj meg, te nem fogod kinyírni az Urat, de ne tanakodj annyit, engedd a szívedbe, hogy az Isten igéje győzzön. A másik dolog, egyébként mérlegel, latolgat az ember ilyenkor. A második dolog, hogy mégsem látjátok-e? A második dolog, hogy megengeded, hogy megértsd, belelássál ezekbe a dolgokba, és megenged, hogy felfogja az elméd is, meg a szíved is Isten igéjét. Első volt a tanakodás, a második pedig, hogy belelássál dolgokba, azaz észrevegyél, megértsél, felfogjál, és a gondolataidat átalakítsd erre az új megértésre. Megértesz egy új dolgot. Ez a Szent Szellem munkája benned. Például azt mondod, hogy én magányos vagyok, és engem nem szeret senki. Erre fellapozod Isten igéjét, és elmondja az Úr, hogy ő szeret téged. Akkor már nem vagy egyedül, valaki szeret téged. Mire kell átalakítani az agyadat, az elmédet, a szívedet, a lelkedet, a gondolataidat? Hogy az Atya szeret. Vagy magányos vagy. Erre meglátod, hogy maga a Jóisten jön el veled, Jézus Krisztussal és a Szent Szellemmel, ha befogadod őt. Ki tanít erről? János apostol. Hol? Az evangéliumokban. Miért? Mert azt mondja, aki befogad engem, elmegyek én is az Atyám, és lakóhelyet készítek nekik. Amen. Tehát 3 személy minimum már haverod. A fiú, a Szent Szellem meg az Atya. Tehát nem vagy magányos, jó? Most erre azt mondod, hogy hát ez ilyen könnyű. Hát ide figyelj, hát téged, ha jó Isten nem tud meggyógyítani, akkor ki gyógyít meg? A lelki gondozód? Elkezd turkálni benned? Na, az nagyon szeret, majd én mutatok neked olyan szeretetet. Hát olyan szeretetet kapsz, emberi szeretetet, amiből biztos, hogy nem fogsz tudni teljesen helyreállni. Persze, először nagyon jó esik az embernek, hát gondol, most miből beszélek, mit gondoltok? Hát saját magam problémáiból. Hát én ugye ezt átjártam, ezt az iskolát. Az igazi lelkű gondozó mindig is teszi a szemedet. Isten felé fogsz fordulni. És meglátod azt, hogy Istennek hatalma van arra, hogy téged meggyógyítson. Például ma nagyon nehéz embereket lelkigondozni, mert nem akarják az igét bevenni. Derek úgy fogalmaz, Derek Prince, hogy önző emberekkel nem lehet egy idő után foglalkozni. Timóteusban lévő prófécia alapján 17 főbűn van az utolsó időkben. És a 17 főbűn közül az első főbűn az önszeretet, az önimádat. A saját magának a szeretete. Az király ott. Nem a gyomor a király, hanem az önszeretet. És ez az önszeretet miatt emberekkel nem lehet foglalkozni. Tehát amíg ő ki nem libben ebből, addig lelki gondozhatatlan. Mert magát szereti, minden magáról szól. Őt lelki gondozzák, őt szeressék, őt értsék meg. Jézus meg azt mondja, engem érts meg. És értsd meg az én beszédemet, és értsd meg az én igémet hozzád. És hagyd abba ezt a lelki gondozási misztériát, mert én nem lelkileg akarlak gondolni, hanem szellemileg akarlak gondozni. És el akarom mondani a frankót az életedbe. Hogy át tud alakítani az életedet. Amen. A lelki gondozás lényege átalakítani a sorsodat. Új koncepció, új stratégiák, új kihívások. Menjünk tovább. Első volt, még egyszer. Tudom, hogy nehéz, még egyszer. Hogy ne tanakodj, ne mérlegelj, ne állj le ezen a szinten. Engedd meg, hogy az ige Isten igazsága legyen. Menjünk tovább. A harmadik, nem értettétek meg? És nem értettétek-e meg? Ez a harmadik, ez az, amikor egyszerűen nem tudja fölfogni. Nem tudja észrevenni. Nem tudja összerakni a dolgokat. Nagyon sok területen, ahol kőkemény a szív, az ott csak az igének gyaluló, ütő munkája által jön a megváltozás. A legtöbb élmény, amikor valóban Isten szólt hozzám, akkor átütött az ige, hogy a földre ütött le Istennek az igéje. Értsd meg, hogy az ige csak az alázatban tud működni. És a keményedett pozíciókból ki kell ütnie téged Istennek. Egy káót kell csinálnia. Valakinek 17 másodperc alatt jön a káó, mikor felolvas a Bibliát, valakinek 1 óra alatt, valakinek 10 év alatt jön a káó. Csak az a lényeg, hogy jöjjön a káó, és győzzön Istennek az igéje. Amen. Ez a szellem és az igének az együttműködése, uniója. Hidd el, nem fogsz tudni Krisztus szellemében integrálva lenni, ha nem integrálódik benned Krisztus igéje. Értsd meg, benned van a Krisztus szelleme, de ha nem integrálódik az ige a Krisztus szellemével, és azt el ne higgyétek, hogy a Szent Szellem mindig bennetek van, örökké, bármilyen bűnökkel közösséget vállalva az életedben. A Szent Szellem elhagy téged, ha bűnbe vagy benne, tudatos bűnbe. Értsd meg, elhagy a Szent Szellem. Azt mondja, hogy nem akarok a Tóth Lajosban lenni, ha bűnözik. És akkor megtérek, akkor visszajön a Szent Szellem. Hát nem, azt ne gondoljátok, hogy a Szent Szellem örül, mikor bűnbe vagyunk, és ott repesz és betölt a bűn közbe. És aztán, amikor megtérünk, akkor visszajön a Szent Szellem. Ott marad rajtunk, győzködik az elménket, a tanításokon keresztül, stb. Persze, körülötted forog állandóan Isten szelleme. Nem mond le rólad. Na de hát el ne higgyétek, hogy mikor bűnben vannak az emberek az egyházban, ő bennük ott van, étél a Szent Szellem, a gyümölcsök mozognak, az ige működik, és boldogságban fetreng. Hát így bármit megcsinálhatsz. Mit gondolsz, miért annyira szeretik az emberek a magyar egyházban a kegyelem tant? Mert opció arra, hogy bűnbe legyen. Mert opció arra, hogy bűnbe legyen. Hát most is hallgattam, Évike hozta, bocsánat, hogy elmondtam, hozott egy tanítást, feldolgoztuk a kegyelemről. Azt tanítja, ha paráználkodsz, megcsalod a feleségedet, ne idegeskedj, Jézus akkor is el fog ragadni téged. Hát barátom, és jönnek az e-mailek nekem, a pásztorok küldik, ez meg azt küldik, hogy menjek el ennek az a konferenciájára. Hát ez tévtanító. Hát elküldök valakit arra a konferenciára, érted, mint a mérgezett nyúl, elkezd futni utána. Hát persze, kinek nem tetszik ez? Ó, az óembernek. Amen, megyek, követem őt. Hát melyik jobb az óembernek? Hát az. Menjek el, bűnözhetek, megcsinálhatom a feleséget, mégis az Úrban vagyok. És egyetlen egy pásztor nem hívja fel a figyelmét ennek az embernek, hogy hagyd abba, térjél meg. Ez tévtanítás, eretnekség. Te hamis próféta vagy. Hagyd abba, ne tegyed rá a kezemet rád, mert eltöröm. Ide figyelj rám, nem tetted, nagyon kevés ember tette rám a kezét. Már fiatalon megmondta az Úr, ne engedd, mert démonizáltak az emberek. Ezt az egyik szellemi atyámtól tanultam. És soha nem kaptam proféciát, dicsőség az Istennek. 15 éven keresztül nem kaptunk proféciát. A gyerek mit tanít? A legtöbb profécia, amit kapott, az mind varázslás volt, manipuláció. Azt mondta, végül már nem kellnek a proféciák, ezek a álproféták, hamis proféták. Te honnan tudod megalapítani, mi van Istentől és mi nem? Ha nem ezt az igében, nem ismered Istennek az igét. Hát ami tetszik, érted? Hát így, aztán végül az emberek belejutnak a bűnbe, meg a fetengenek a hülye proféciákba. Van 3 szó, ami ma megy a proféciák között a magyar testben. Te úgyis internet bubusok vagytok, biztos, hogy rátaláltok. Az első a folyó, másik az ébredés, a harmadik pedig az apostol. És ezt a 3 szót próbálják különböző módon variálni. Apostoli folyó ébredést hoz. Ébredésben a folyó apostol által. Folyóban az ébredés, apostolban. Ezt figyeld meg. Folyó, apostol, ébredés. Ezt még egyszer vissza erre a Márkra. Márk 8:17-re. Miért tanakodtok? Hogyan jön be a hitetlenség? Az állandó tanakodás. Hát, szeret, nem szeret. Hisz, nem hisz. El tudja érni az Úr, vagy nem tudja elérni az Úr az életemben. Meg tudja gyógyítani, nem tud meggyógyítani. Keresztény vagyok, nem vagyok keresztény. Gyülekezetbe járjak, vagy ne járjak gyülekezetbe. Ezt hagyd abba. A másik dolog, hogy nem látjátok be. Nem lesz meg az életedben a belátás, a felfogás, az észrevevés. Hogy értsd meg, hogy a szellemeddel tudod ezt fölfogni, nem az elméddel. A harmadik, hogy összeteszed a dolgokat. Megérted a dolgokat. Figyelsz, észreveszed, és amit hallasz, az berögzül a szellemedbe. És a negyedik, amiről nem beszéltem, mégis keményé a szívetek. Hogy megengedett, hogy a szíved betörjön. És azt mondja Jeremiás, hogy körül kell metélni a szívünket. Körül kell metélnie Isten igényének a szívünket. Értsd meg, nem én metélem körül. Én nem törlek be téged. Törjön be téged a jó Isten, ne én. Hát mit gondolsz, hogy én majd meggyőzlek téged Isten igazságáról? Távol álljon. Mi vagyok én? Soha nem fogsz hitben járni, ha nem a Szent Szellem győz meg téged. Értitek? Önmagában az ige, a Biblia, az nem változtat meg téged. Csak akkor, ha Isten igéje és a Szent Szellem együtt unióba integrálva van a szellemedbe. Be van téve a szellemedben. Amen. És erre képes vagy. Erre képes vagy. Mondjuk együtt, képes vagyok. Hallani. Látni. Érteni. És a szívemet megalázni. Jézus nevében. Három szót kérlek, írj föl. Minta, környezet, keret. Ahhoz, hogy kigyere a vallásos megrögzöttségekből, egy új mintát kell az Úrnak mutatnia. Egy új mintát. Hogy a minta valóban ez az Istent jövő látás Námán is átért, a prófétai szón keresztül, ez bemenjen az életedbe, környezetet kell létrehozni a Szent Szellemnek ebben. És neked is engedned kell, hogy környezete legyen ennek a mintának. Meg kell engedni, hogy legyen tere a Szent Szellemnek. Végrehajtani. Hogyan működik ez? Oda szándod a testedet, lelkedet és szellemedet. Engedni kell, hogy táguljon a szíved. A természet fölötti felé. A láthatatlan felé. Engedned kell, hogy mindenből megváltoztasson a Szent Szellem, ami nem az Úrtól való. Vallásos dolgokból. És engedned kell, hogy az Isten igéje újból friss, élő, örvendetes és intuitív módon jöjjön az életedbe. Egy pecsgésé legyen újból, mikor az Isten igéjét olvasod. Hát olyan fantasztikus az, amikor gyötrődik az ember, kinyitja az igét, és újból szól hozzá az Úr. Hát ez óriási. És ekkor ne hagyd abba, ha szólt hozzád az Úr, ragadd meg Isten igéjét, és menj tovább vele. Használd éjjel, reggel, mondd el a férjednek, feleségednek, barátaidnak. Mert így működik az Isten igéje, hogy kimondod. Ne szégyeld Isten igéjét. És aztán pedig engedd, hogy kereteket törjön át Istennek az igéje. Mit tört át Námán életében Istennek a prófétai igéje? Új mintát hozott. Egyébként ez a Námán története nagyon sok vonalban lehetne szolgálni ebből. Lehetne az antiszemitizmus ellen menni ebben az igében. Lehetne arról beszélni, hogy hogyan lehet megtérni és megújulni, és hogyan lehet vízkeresztség és újjászületés után megújulni. Mindenről lehetne szólni. De én most direkt erre célzom ezt az igehirdetést. Hogy megértsd, hogy Námán fogta, és azt mondta, már nem az én Istenemet követem. Nem azt a mintát követem Istenképben, ami az enyém és a családomé, hanem új mintát mutat az Úr, az élő Isten keresését. Aztán fogta Námán, és azt mondta, új helyre visz az Úr, Jordánban. Új vízbe, új helyekre, új átélésekbe, új áttörésekbe. És most már nem úgy gondolkodom, hogy eddig, hogy az én tavaim, az én halastavaim, meg az én tengereim, hanem azt mondom Jézus nevében, Uram, oda viszel, hova akarsz. Engedte, hogy kitáguljon az egész élete, és azt mondta, ezt nem olvastuk föl, hogy ő még a templomba, a bálvány templomba is beviszi az Istennek a szeretetét. És azt mondta, Elizeus, én ezt nem tudom most megoldani, hogy ne menjek bálvány templomba, mert én egy olyan pozícióban vagyok. De engedd meg, hogy bevigyem az Istent oda. És Elizeus megengedte. Áttörte a kereteket. És a királyság így megy a munkahelyedre, így megy a családodba, így megy a gyülekezetbe, a gazdasági szférába, így megy a társadalmi szférába, hogy te ott vagy. Ezt nem kell túldimenzionálni, de így működik. És záró mondatom az, Mózes időszakában a kutya nem ment be a királyságba, a Kánán földjébe, a Krisztusba. A kutya nem ment be, csak két személy. Józsué és Káleb. Mert nem működött a csoda hatalma az életükben. Látták a csodát, és mégse tudtak bemenni. Ugyanígy volt Jézus szolgálatában. Futószalagon csinálta a csodát, és mégse tudtak belépni nagyon sokan a csodába. És még van 2 percem, 9-ig, elmondom azt, hogy Az Ószövetségben azt tanítja az ige, hogy meg lehet szabadulni a törvényben, azt tanítja a három Mózesben az ige, a leprából. Soha senki nem szabadult meg a leprából a Bibliába, csak Miriam és Námán. Egyetlen egy zsidó hívő nem tudott megszabadulni a leprából. Ezt tudod, mit üzen nekünk? Hogy Jézus Krisztus meg tud bennünket szabadítani a leprából. És még valami. Három messiási csoda van. A leprából való gyógyulás, a vak és a süketnek a meggyógyulása. Ez a három. És az egyik volt a leprás meggyógyítás. És tudod, mit jelent ez? Hogy minket Jézus Krisztus megszabadított minden tisztátalanságunkból. És messiási csoda történt az életünkben. Mert a szellemi leprából kigyógyultunk. Minden bűnünkből, hamis istenünkből és pogány vallásunkból. Amen. Mert szellemi fekélyek szerint éltünk. Halleluja.